Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2016. február 21-én vasárnap 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Mai témáinkból: vajon mennyit érhet a háza vagy lakása? Miért lesz egyre nehezebb Kalocsán olcsó, de jó albérletet találni? Miért kapkodták el a relatíve alacsony áron kínált kisebb ingatlanokat az utóbbi hónapokban, és mi az, ami talán ön sem tud a 10 plusz 10 milliós csok támogatásról? Ezen kérdésekre kap választ rövidesen Kovács László, kalocsai ingatlan értékbecslő és közvetítőtől.
Elket kell venni, el kell jutni bizonyos készültségi fokig, ami annyit jelent, hogy számszerűsítsen, minimum 25 millióra, 30-ra szükség van egy építkezéshez. Ehhez kell egy 4-5 milliós telek, és ahhoz, hogy eljusson, ha valaki csak a 10 millió csokkot szeretné igénybe venni, akkor egy 15 millió forintot, 20-at bele kell még rakjon az építkezésbe, és majd utána fogja megkapni a csokot.
Híradásaink követőjeként bizonyára már hallott arról, hogy idén Lakatos György fagottművész, a Kékmadár Alapítvány létrehozója és az erről elnevezett fesztivál igazgatója kapja meg a Kalocsa díszpolgára elismerő címet. De vajon mi minden kavargott a fejében, amikor értesült a hírről? Rövidesen elárulja nekünk.
Van az a híres nóta, hogy egyedül nem megy. Tudnék még legalább 5-6 embert a közvetlen környezetemből mondani, akik nélkül semmit nem tudtam volna csinálni. Ez szól úgy, ahogy van az egész szervezőbizottság. És azért szól Kalocsának is.
Kampányidőszak kezdődött, és választás lesz márciusban Kalocsán. Lejártak ugyanis a diák önkormányzat tisztségviselőinek mandátumai, így a fiatalok rövidesen ismét voksolhatnak, és vezetőt, illetve képviselőt választhatnak. Ennek menetéről beszélgetünk majd Szabó Balázzsal, az Ifjúsági és Sportbizottság elnökével, valamint Mezei Gabriella ifjúsági referenssel.
Március 10-én hivatalosan is közzétesszük az eredményeket, és a terveink szerint március 14-én megtörténik a beavatásuk, és március 15-én az ünnepségre már az újonnan felállt gyermek és ifjúsági önkormányzat képviseletében mehetünk koszorúzni.
Ez a Turmix mindjárt kezdődik.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Everybody get up.
Your past too. Swag on them when you drag casual.
It's all almost unbearable. In a 100 years, not there with I pull a far side that you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack me, say that pull your hair like. So I'm jail watch, can't wait for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refuse, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get it from you, dip, pimp.
Van Robin Thicke és Farrell a Bloodlines-szal a Korona FM 100-on, ahol kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. A héten megkezdődött a kalocsai iskolákban a kampányolás és a kopogtató cédulák gyűjtése mindazon tanulók részéről, akik gyermekek érdekeit képviselhetik majd a rövidesen újjáalakuló gyermek és ifjúsági önkormányzatban. A jelenlegi tisztségviselők mandátumai lejárnak, vagyis új képviselő testületi tagokat és diákpolgármestert választhatnak a fiatalok. Ennek fontosságáról és menetéről kérdezte Vörös István szerkesztő riporterünk Mezei Gabriella ifjúsági referenst, illetve Szabó Balást, az Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának elnökét.
A bizottság és a gyűjtők milyen viszonyban van egymással, hogy kapcsolódik egymáshoz, milyen feladatokban segítkeztek?
A 2014 őszi választások után, mikor felállt az új képviselőtestület, akkor rögtön egy SMS módosítással indítottunk. Ott akkor úgy döntött a testület, hogy a Humán Erőforrás Bizottságot két fele bontja, két bizottságra, pont azért, hogy megoszoljanak a feladatok, és az egyes területekre még több idő, még több energia jusson. Pont ezért volt szerintem nagy létjogosultsága annak, hogy a Gyermekifjúsági és Sportbizottság is életre keljen, és pont erre hivatott, hogy a fiatalok érdekérvényesítő képességét is segítse és patronálja. Ugye a mi bizottságunk kapta meg a gyűjtőkkel való közelebbi kapcsolattartást, foglalkozást, és most ugye ez a választás szerves része a gyűjtők életének.
Egyébként pedig hát, hogy a gyűjtők életét azokat azért eléggé nagyszabású, meg eléggé rangos sportesemények, meg közösségi események is fémjelzik ebben, hogy vesztek részt.
Természetesen nagyon büszkék vagyunk a gyűjtőkre, főleg amit a program szervezésbe véghez visz a városunkba. Ugye elég csak említeni a sárkányhajó vált, vagy éppen a 2016 per sportot. Azt kell tudni, hogy ezek azok a nagyobb események, amire a fiatalok a legjobban foghatók, amire a legnagyobb az érdeklődés. Természetesen ez nélkülük nem menne, de nekik sem menne támogatás és segítség nélkül. Ezért mind a Gyermek Ifjúsági és Sportbizottság, mind ugye az ifjúsági referens mindent megtesz annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe bevonja ebbe a fiatalokat, és ugye a lebonyolítás minél kenőmentesebben menjen.
És végezetül miért tartott fontosnak, hogy ebben a bizonyos elkövetkező választásban, illetve a kampányban ne csak a jelöltek, a polgármester képviselő jelöltek, hanem maguk a diákok is részt vegyenek, kövessék ennek az eseményeit, és aztán nyilván adják is lavoksukat.
Ugye a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak a legfőbb feladata az az érdekérvényesítés. A fiataloknak ez ugye a legfőbb fóruma, ahol a legtöbb joggal és legtöbb lehetőséggel élve beleszólhatnak a saját maguk életének az alakításában. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minden diák, minden fiatal komolyan vegye ezt a választást, és aki ambíciót érez magába, az mind jelöltként részt vegyen, akár csak mint képviselő, de akár mint polgármester jelölt részt vegyen ebbe a kampányba, de aki nem szeretne jelöltként indulni, azt is biztatom arra, hogy figyelje az eseményeket, éljen a jogával, éljen a választási jogával, és ugye a jelölteket minél jobban ismerje meg.
Köszönöm szépen, hogy a kampány időszakban mit történik, és mikor és hol derül ki, hogy ki lesz az új diákpolgármester, illetve a képviselőtestület, hogyan áll föl. Erről Mezei Gabriella ifjúsági referenst kérdezzük.
Szerdán kezdődik a kampányidőszak. Ebben az időszakban két hét áll a gyerekek rendelkezésére. Minden követ meg tudnak mozgatni annak érdekében, hogy összegyűjtsék a legtöbb ajánlószelvényt, amik már kikerültek az intézményekbe. Március 2-ig tudnak ajánlószelvényeket gyűjteni. Ugyanúgy néz ki a választás egyébként, mint a nagy választás, hiszen a diöknek ez az egyik fóruma, az érdekérvényesítés, és ugyanúgy kell felépülniük, mint egy nagy önkormányzati rendszernek. A választás első felében ajánlószelvényeket gyűjtenek, és amikor ez megtörtént, akkor hivatalosan közé is tesszük a győztesek nevét, akik rákerülhetnek a következő fordulónak a listájára. A kampány utolsó napja az március 8-án lesz, innentől kampány csend áll be, ugyanúgy a gyerekeknél is, mint ahogy a felnőtt választásoknál is ez megszokott, és március 9-ére tűztük ki a választás napját, minden intézményben egy napon reggel 8-tól délutánig szavazhatnak a gyerekek, a már összegyűjtött szelvények alapján. Fontos az, hogy a képviselő választáshoz a gyerekeknek az adott intézményükben tanuló létszámhoz viszonyított 5%-nyi kopogtatott cédulát kell összegyűjteniük, míg a diák polgármesternek a város összes intézményének tanuló létszámához viszonyított 3%-kal kell rendelkeznie, és akkor a választás napján minden diák leadhatja a szavazatát egy hitelesített urnába, egy helyiségben, ugyanúgy, mint ahogy azt a nagyok is teszik, és március 10-én hivatalosan is közzéteszük az eredményeket, és ezzel már felállhat az új gyermek és ifjúsági önkormányzat, akik ugyanúgy alakülésen vesznek majd részt. Itt tesznek egy esküt, megbízó levelet kapnak, és a terveink szerint március 14-én megtörténik a beavatásuk, és március 15-én az ünnepségre már az újonnan felállt gyermek és ifjúsági önkormányzat képviseletében mehetünk koszorúzni. Már tudok olyanról is, aki már most kezdeni a kampányt, annyira várja, annyira izgatott, de szerdáig még pihennie kell ezzel, és szerdán indulhat a kampány.
Gregsa Zsófi diákpolgármester?
Gregsa Zsófi diákpolgármester elballag. Tehát ő már nem indulhat újra választáson, viszont mindenben segítségére áll azoknak a diákoknak, akik követni szeretnék őt, akár ezen a poszton, akár a képviselői székekben, és a saját intézményünkben is ugyanúgy felkarolja a kisebbeket, és segít nekik. Tehát a Zsófi az nem csak a saját posztján állta meg a helyét, hanem az utódok képzésével is.
Volt-e már olyan, hogy ugye országos híradásokból jól tudjuk, hogy a kampánycsendet minden évben megsértik valahol. Kalocsán sértették-e már meg a gyilk részéről a kampánycsendet?
Nem, a gyerekek nagyon komolyan veszik a választás időszakát is, és a fali újságokra is ki van posztolva mindenhova, hogy mikor, meddig lehet kampányolni, és ők ezt nagyon figyelik is, és amiben még szeretnénk megköszönni az iskoláknak a segítségét, hogy a diákmunkát segítő pedagógusok és az igazgatók is partnerek ebben a választási időszakban, és ők mindig felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyi idő van még a kampánycsend beálltáig, és ezt nagyon-nagyon figyelembe is veszik a gyerekek.
Hogyha újra középiskolás lennél, indulnál a diákpolgármesternek, és hogyha indulnál, milyen célokat fogalmaznál meg?
Az én habitusom nem valószínű, hogy a diákpolgármesteri posztig vinni. Én képviselőként vagy esetleg alpolgármesterként tudnám magamat elképzelni, és mindenféle háttérmunkával segíteném a gyilknak a munkáját.
De mit gondolsz, melyek lennének azok a területek, amiben tenni kéne Kalocsán, ami azt mondod, hogy erre oda kéne figyelni, én odalépnék.
A gyermek és ifjúsági önkormányzatnak ugye az elsődleges célja nem a rendezvényszervezés. A rendezvényszervezést azért tartjuk fontosnak, hogy a csapat összekovácsolódjon. Tehát igazából ez lenne a funkciója, amellett, hogy nagyon jól érzik magukat, de ami fontos a gyermek és ifjúsági önkormányzat számára, az valóban az érdekképviselet, ami már elhangzott, és én azt gondolom, hogy a diák parlamentekre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy is néz ez ki, mik a jogaik, hogyan tudják érvényesíteni azokat. Terveztük a gyermek és ifjúsági sportbizottság elnökével a gyerekeket jobban bevonni, akár a testületi munkába, akár a bizottsági munkába, úgyhogy erre mindenképpen nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a következő időszakban.
Köszönöm szépen, és végezve ugyanezt a kérdést szánom a gyermek ifjúsági és sportbizottság elnökének, aki történetesen még mindig itt ül mellettünk. Hogyha visszamehetnél a középiskolába, te lennél a diákpolgármester jelölt, melyek lennének azok a területek, amit megjelölnél a programodban, hogy rám ebben biztosan számíthattok. És tudom, hogy szükség van rá.
Ha visszagondolok a középiskolás éveimre, én úgy gondolom, ami engem megfogott volna, az pont a programok, pont a sportnap, pont akkor még ugye, amikor én voltam középiskolás, még sárkányhajó nem volt, de ez egy nagyon jó kezdeményezés. Én szerintem ott a sportszervezésbe és a lebonyolításba tudnám magam elképzelni jobban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk a választások eredményeit. Addig pedig jó munkát mindkettőtöknek. Szabó Balázs, Mezei Gabriella, köszönjük szépen.
Szépen.
Köszönjük.
Az ifjúsági és sportbizottsági elnöknek, illetve Kalocsa ifjúsági referensének köszönjük a közreműködést. Heteken belül tehát megalakul az új diák önkormányzat, melynek eseményeit a Korona Kronika híreiben biztosan nyomon követheti majd. A Turmix folytatásában a kalocsai ingatlanpiac mozgásait és azt a bizonyos 10 plusz 10 milliós állami csokot tárgyaljuk ki szakavatott interjú alannyal.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Címe 10 óra 23 perc van, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. A kalocsai ingatlan piacon tavaly megindult mozgolódás nem hagyott alább. Igaz, nem is élénkült. Ez érdekes annak fényében, hogy a csok támogatási formáinak bejelentésével komoly fellendülést vizionáltak, azonban mindez egy kalocsai méretű városban vélhetően nem fogja túlzottan érzékeltetni hatását. Annál is inkább, hiszen a legjelentősebb támogatási formákra pályázók közül sokan annak részleteivel nincsenek 100%-ban tisztában. Mindenről beszélgetett Kovács László kalocsai ingatlan értékbecslés közvetítővel, Vörös István kollégánk.
Legutóbb októberben beszélgettünk kalocsai ingatlan helyzetképről, kis ingatlan körképről. Akkor ugye főleg a Paks 2-re, a hídben rejlő lehetőségekre hegyeztük ki a beszélgetést, illetőleg arra, hogy Kalocsán érzékelhető-e már mozgolódás az ingatlan piacon. Több éves említetted, hogy nagyon lassú, de mindenképpen fölfelőívelő folyamat után. Akkor, ha jól emlékszem, ez volt a beszélgetésünknek a végkicsengése. E tekintetben október óta mi történt, mit tapasztaltál? Ugye most egy 3 hónap, egy negyed év telt el azóta.
Hát azt kell mondjam, hogy igazán pár hét kemény tél volt, de télen is mozgott az ingatlan piac. Lakásvásárlások történtek, acsok, ami tavaly év közepe óta van. Ez is mozdította az ingatlan piacon, van, aki szerencsésen igénybe tudja ezt venni egy és két gyerek esetében. Most január 1-től, hogy van ez a 10 plusz 10 millió forintos csok, ez a három és több gyerekes családok részére nyújtandó visszanemtérinthető kedvezmény, és hát az első 10, ami nem visszatérítendő. Ez nagyon nagy érdeklődést váltott ki. Természetesen ez majd le fog tisztulni, mert az emberek kicsit félreértelmezik ezeket a híreket, tehát mindenki azt gondolja, hogy ezt csak úgy kézbe adják, használt lakásról is igénybe tudja venni, de ez nem így van. Ugye ez csak új lakás vásárlásra és új házépítésre lehető igénybe.
Mik a legjellemzőbb tévhitek, és leginkább mi az, ami iránt érdeklődnek itt Kalocsán? Mely réteget mozdította ez meg tapasztalatait szerint?
Természetesen a három és több gyerekeseket mozdított meg, azokat is, ahol két gyerek van, vagy egy gyerek van, és elgondolkodtak most, hogy nagy család legyenek, hogy három gyerek is legyen. Konkrét példát tudok, ahol két gyerek van, és nem is egyet, ahol úgy döntöttek, hogy most betervezik a harmadik gyereket is, egy építés.
És ugye említetted, hogy sokan azért nem ismerik ennek a részleteit, vagy kicsit félreértelmezik a dolgot. Ez mit jelent, ezt hogy érted?
Hát az leges-leges, hogy ez az 10 plusz 10 kizárólag új lakásépítésre és vásárlásra vehető igénybe. A másik dolog, amit el kell menni a pénzintézetekbe is ott konkrétan megkérdezni ezeket a dolgokat, hogy ezt nem kézbe adják ezt a pénzt. Nagyon sokan csak az első 10 millióról, tehát a gyerekek után kapandó pénzről gondolkodnak, tehát a hitelben nem biztos, hogy gondolkodnak, de ott is úgy van egy építésnél Kalocsa, kisváros, tehát itt kevés kész lakás van, értéket és sétésre épített lakás van, egy-két régi bent maradt, erről pár szót majd még beszélhetünk. Amit meg lehet vásárolni, itt majd az építés lesz, ahol igénybe szeretnék venni az emberek. Na most a pénzintézetek ezeket az állami támogatásokat az építkezés végén folyosítják. Tehát ha valaki eljut egy bizonyos készültségi fokig, és a hátralevő költségeket fedezi a csok, akkor fogja apránként, készültségi fokonként folyosítani a bank. Ami annyit jelent, hogy ha valaki építésre igénybe szeretné venni, kell, hogy rendelkezzen egy telekkel, meg kell, hogy vásárolja, és el kell, hogy jusson egy bizonyos készültségi fokig, ami lehet 40-50-60%, ez természetesen a csokkal igénybe vevendő hiteltől, és hát a költségvetés összegétől függ.
Telekárak Kalocsán hogyan alakulnak?
Elég nagy a szórás, Kertváros és a belváros között ugye természetesen nagy a különbség, mérettől is függ. 3.900.000 és 16,5 millió közötti telekárak vannak most nálam hirdetve. Hát ez elég nagy szórás, de azt kell mondanom, hogy azért tömegével nincs üres telek a városban. A Kertvárosban is szépen lassan beépülgettek, beljebb pedig vagy felújítások vannak, vagy esetleg régi öregház elbontásából tudnak kialakítani telket maguknak az emberek.
Maga ez a 10 plusz 10 milliós felállás, említetted, hogy nagyon sokakat megmozdít, sokan érdeklődnek iránta. Mi a tapasztalatod, amikor ezzel szembesülnek, vagy szembesíted őket, vagy esetleg elmentek egy helyre megnézni egy telket, házat, akármit, akkor van folytatás, vagy pedig itt megtorpannak az emberek?
Hát szerencsére azért sok helyen van folytatás, de nagy része megtorpan. Úgy gondolom, mikor végig gondolja ezt, hogy telket kell venni, el kell jutni bizonyos készültségi fokig, ami annyit jelent, hogy számszerűsítsem, minimum 25 millióra, 30-ra szükség van egy építkezéshez. Ehhez kell egy 4-5 milliós telek, és ahhoz, hogy eljusson, ha valaki csak a 10 millió csokkot szeretné igénybe venni, akkor egy 15 millió forintot, 20-at bele kell még rakjon az építkezésbe, és majd utána fogja megkapni a csokot. Tehát ez azért minimum 15-20 millió forintos saját pénz befektetés. Jó, hát természetesen rendelkezhetnek lakással, házzal az építők, akik eladják ezt, és azt forgatják be, de lehet, hogy valakinek csak egy kétszobás lakása van, ami ér 6 millió forint környékét, és hát a többit készpénzzel kell kiegészíteni, vagy hitellel, de hát ugye ez meg kell mindenkinek gondolni, hogy mennyit bír a családi kassa törlesztő részletben.
Igen, mert ugye ebből a 10 plusz 10-ből, ugye említetted, a 10 millió visszanemtérintendő, a 10 millió a hitel, de hogyha én eladom mondjuk a lakásomat, veszek fel hozzá egy hitelt, hogy fel tudjam építeni a házat, akkor a hitelt hogy finanszírozom utána hitellel? Gondolom, ez egy ilyen ördögi kör, nem?
Hát igen, azért 3%-os a kamat ebben az esetben, 5 éves kamatperiódussal, tehát ott 5 év után változhat ez, de hát 10 millió forint az 3%-os kamattal és 25 évre az teher, az jelentős teher.
Jellemzően egyébként ezt a jelenséget tapasztalod, tehát hogy kisebb lakásból szeretnének most két leendő három gyermekes családok kiugrani?
Igen, vagy akár családi házból, kisebb családi házból, amit úgy gondolnak, hogy korszerűsíteni kellene, bővíteni kellene, és inkább akkor igénybe veszik ezt, ami, akik remélem egyre többen igénybe fogják tudni venni, de biztos vagyok benne, hogy sokan azért átgondolják, és esetleg bővítésre, nem feltétlen a 10 plusz 10-et, hanem a bővítésre igénybe vehető csokkot veszik igénybe majd.
10 telefoncsörgésből hány ilyen, amikor ilyen esetben keresnek?
Hát 2-3, a többi azért használt lakást meg házat keres.
Na és akkor térjünk rá erre, e területen mi újság? Októberben mondtad, amikor beszélgettünk, hogy már mozgolódik ez a piac Kalocsán. Mondtad, hogy szokás szerint a lakások iránt erősebb az érdeklődés. Mondtad, hogy sokan vásárolnak befektetési céllal is lakást Kalocsán. Házak tekintetében ez még mindig nem mondható el. Ez úgy tartja magát?
Igen, mert annyi változás van, hogy a nagyon olcsó lakások elfogytak. Tehát akik befektetés jelleggel szerettek volna, vagy vásároltak tavaly, még olcsóbban kaptak lakásokat, elfogyott, nem túl nagy választék van, és aki árul, most magasabb árat tud kérni, és magasabb árat tud elkiadni az eladás során.
Ez mit jelent? Tehát mondjuk a lakások kategóriák szerint, tudom, hogy ilyenkor nehéz így általánosítani, de azért van ebben tapasztalat valamilyen szinten, lehet, hogy mondjuk emelet, városrész, épületszerkezettől függően milyen árban mehetnek a lakások. Tehát mit ér mondjuk egy szobás lakás, egy kétszobás lakás, ne adj Isten egy három, tudom, hogy az talán ritkább, de úgy mondjuk vannak háromszobások is. Mit érnek most ezek a lakások?
Hát ez, ahogy mondod, helytől és állapottól függő, főleg állapottól függő dolog. Most egy szobás lakás van 28 és 40 négyzetméteres, tehát ez a intervallumban négyzetméterben, nagyon durván mondom, 3,5 és 4,5 millió forint között. Kettőszobás lakás, de ez az egyszobásra is igaz, az emelet még azért nagyon-nagyon befolyásolja. Tehát most legkeresettebbek az első-második emeleti lakások, a körbe vannak fűtve, nem kell túl sokat menni, földszint az hidegebb, zajosabb, a harmadikra, a negyedikre már nehezebben mennek fel az emberek. Egy átlag állapotú lakás 5 és 6 millió forint között volt, első-másodikról beszélek tavaly, felújított volt 6,5, most már felújított kelt el 7 ér. Tehát volt, ha így nézzük, akkor akár egy 15%-os ugrás is ezen a téren. A nagyobb lakások, 2,5-3 szobás lakások az áruk miatt egy picit nehezebben értékesíthetők. Tehát ott már 7 millió forinttól kezdődnek, emelettől függően 6-9 talán, ami hirdetésben van legolcsóbb irányárba, az már egy nagyobb összeg. Igaz, hogy egy 2,5-3 szobás lakás, vagy kétfős, vagy négyfős, két gyerekes család bőven le tudja élni az életét, meg fel tudják nevelni a gyerekeket kettő szobásba is természetesen, de pont amiatt, hogy magasabb árfekvés, így picit nehezebb eladni.
Ez olyan szempontból, hogy mindig érdekes, hogy én emlékszem, hogy mi 4 évvel ezelőtt nézelődtünk, pont az oldaladon is, meg kalocsai ingatlanpiacon is, és ott, ha jól emlékszem, akkor a legolcsóbb 3 szobás lakás, ami mondjuk első emeleti volt, talán 10 milliót kértek érte.
Hát elképzelhető, de szerintem nem ment el. Az nagyon magas ár volt. Most nem is tudok kapásból mondani első emeletit. Ami második emeleti volt, 7,5-es volt irányára tavaly, ami jó volt és jó állapotú lakás volt, de tavaly első fél évben is nem volt rá érdeklődés, inkább megtartották és kiadták.
És most az az érdeklődés, ami tavaly elkezdett mozgolódni, azt látod, hogy folyamatos, mondhatja, hogy az olcsóbb lakások, a kisebb lakások azok elkeltek. Ugyanúgy csörögnek a telefonok, ugyanúgy keresik ezeket az ingatlanokat, ugyanúgy fokozódik ez a mozgolódás Kalocsai ingatlan piacon?
Nem fokozódik, de tart. Ezt kell mondani, hogy tart. Ugye szerencsére mindig vannak fiatalok, akiknek szükségük van lakásokra, és hát most, hogy itt a csok használt lakásra is igénybe vehető, annak a segítségével próbálnak vásárolni lakást.
Ez egyébként véleményed szerint sokat dobott az ingatlan piac alakulásán. Azért kérdezem, mert pont tegnap jött velem szembe egy olyan cikk, amiben azt írták, hogy Megyeszékhelyen, fővárosban érzékelhető lesz a csok hatása az ingatlan piaci árak alakulásán, albérleti árak alakulásán, magyarul az ingatlan piac fellendítésében. Viszont szó szerint azt írták, hogy kisvárosok és falvak, elnéptelenedő falvakat nem fog megmenteni a csok.
Az elejével kezdem az albérlet. Jelentős változás nem lesz, de Kalocsán nehéz találni albérletet. Egyre többen keresnek, nem is tudom pontosan, mi az oka, vagyis hát lehet okot találni, mert ugye fiataloknak nincs annyi tőkéje, hogy vásároljanak, az elején összeköltöznek, közös családot alapítanak, és hát albérletbe kezdenek. Vannak még azért olyanok, akik elveszítették az ingatlanaikat, és ezért kényszerülnek albérletbe. Tehát picit kismértékben itt is emelkedik az albérlet ár, azért, mert nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Az a teljes mértékben egyet értek, amit írtak, hogy a csok igazából nagyvárosba fejti ki a hatást. Csak mindig beszélek ilyen statisztikai számokról, nagyon kerekítve mondom csak, amíg egy évben el kell ingatlan, nagyon durván 50, picivel még több is, mint 50%-a Budapesten és a megyeszékhelyeken kell el. 30% kell a kisvárosokban, tehát ami nem megyeszékhely, de az is már nagyobb város, és 20% a falukban. Ugye a csok új lakás építés vásárlásra vehető igénybe. A nagyvárosokban jellemző az ingatlan fejlesztés, ahol társasházakat építenek. Nagyvárosokban, Budapesten a családi ház forgalom 8%. A másik 92% az társasházi lakás forgalom. Tehát ebből is az látszik, hogy tehát ott majd beindulnak az ingatlanfejlesztések, és ott fogják igazából igénybe venni az emberek a csokot. Ugyanezek megvannak nagyobb városokban is, kisebb városban és egész kisvárosban, mint Kalocsa. Látható van egy-két úgymond beragadt ingatlan fejlesztés, ami még a válság előtt elindult, pár ingatlant eladtak belőle, de még van. Most, hogy megjött a csok, ez a 10 plusz 10 azért van rá érdeklődés, és már nézegetik őket. Itt azért az ingatlan fejlesztők, akik korábban társasház lakásépítéssel foglalkoztak, óvatosan fognak ennek neki kezdeni, mert azért még van egy-két olyan ingatlan, ami félkész állapotban van, beszélhetünk itt a régi Démász irodaházról is, ami úgy áll, és benne van 28 lakás, kisebb lakás, de majd valamikor feltételezhető, hogy piacra kerül. Tehát emiatt azért óvatosan bánnak itt az ingatlan fejlesztők, hogy így nevezem őket, a társasház építéssel. Lesz itt ugye a régi Vigadósor 2, ott lesz építés, mondom, akkor van egy-kettő, ami a Rákóczi utcában, ahol van még 4 lakás, a busz megálló mögött ott is van 12-3 lakás, 3 garázs. Ugye ez az a rész is felszámolás alatt volt a cég, aki építette, a felszámolótól megvásárolták az ingatlan, tehát ez hosszas folyamat, mire ezt el tudják kezdeni árulni, meg eddig nem is nagyon volt értelme árulni, mert nem volt vevő. Tehát a kisvárosokban egy-két kisebb társasház, ha épül, akkor ott tudnak vásárolni az emberek csokra, vagy a csokot ott tudják igénybe venni, meg ha építkeznek. A falukba pedig egyértelműen nincs társasház építés, ott aki úgy gondolja, hogy ott szeretné leélni az életét, és oda köti a munkája, és építeni szeretne, ő ott tudja igénybe venni. Tehát de egy faluba alig van építés, új lakásépítés, vagy új házépítés. Évente egy-kettő, sőt van olyan falu, ahol 10 éve nem volt építés.
Mielőtt erre kitérnénk, egy gyors kérdés. A régi Démás székház az ugye ott az 51-es mellett, ott a Tesco körforgalom környékén van. Tehát ott lakások készülnek?
Igen, hát ott már jó pár évvel ezelőtt kialakítottak lakásokat, félkész állapotban vannak. Neki indultak, hogy magasabb készültségi fokra emeljék pár évvel ezelőtt, azt a helyi vállalkozókat összehívtak, hogy na, ki milyen munkát végez, vagy mit árajánlatokat kértek, aztán is szépen úgy elcsendesedett a dolog. Feltételezem, nem tudok pontos dolgot, hogy ott is tulajdonosváltás lehetett, az új tulajdonos lehet, hogy felszámolás alatt, ez most mind feltételezés, de általában ez szokott lenni a jellemző, és az a felszámolónak nem feltétlen biztos, hogy az a legfontosabb dolga, hogy azt értékesítse, vagy ráérős neki, és hát emiatt mennek ezek ilyen lassan.
És akkor visszatérve az előző kérdéskörre, falu kontra város. Tapasztalataid szerint Kalocsáról kimozdulnak egyáltalán az emberek, tehát keresnek-e úgy téged meg, hogy én bátyára szeretnék menni, én fogtőrem is kére fajszra, bármit mondhatnék. Mennyire nagy az érdeklődés itt helyben a vidék iránt, vagy mondjuk messzebbről? Keresnek-e meg téged, úgyhogy láttam egy öreg csertői házat az oldaladon.
Korábbiakban azért előző években ez, nem azt mondom jellemzőből, de volt ilyen. Ez pont amiatt volt, hogy a deviza hitelek miatt nagy teher volt a hitel, de ha még szerencsés volt és többet ért az ingatlan, mint amennyi hitele volt, megszabadult a hiteltől, eladta 5-6 millió forintért a lakását, házát, visszafizette azt a 3-4 millió forintot, maradt neki 1,5-2-3 millió forintja, és a Kalocsán ezért nem nagyon lehetett vásárolni jó ingatlant, ezért a környező falukba kimentek, bátyára, fogtőre, inkább a közelebbi településeket részesítették előnybe, főleg ami az 51-es mellett van. Most ez egy picit úgy megtorpant, ugye rendeződtek a forintosítással ezek a dolgok, mindenki tudja, hogy mennyi a fizetendője, túl van már a jelentős részén, és akkor fizeti tovább. Tehát ez azért így egyértelműen költöztek ki, de nem túl sokan, de így oldották meg sokan a lakás problémáikat, megoldottak, megszabadultak a hitelüktől, és mégis van hol lakniuk. Távolság miatt bátya, fogtő, tehát ezek nem nagy távolság, lehet ingázni. Most annyira nem tapasztalom ezt, hogy ilyen jellegű érdeklődés lenne. Távolabbról is előfordul, még a napokban is Budapestről, ország másik részéről, nagyobb városokból érdeklődnek a faluban lévő olcsó 1 millió, 1,5 millió forint közötti ingatlanokra. Szerintem ott még mindig ebbe a cipőbe járnak, hogy most szeretnének megszabadulni az ingatlanoktól, vagy most adnak el egy ingatlant, és ennyi marad, és ebből szeretnék megoldani a lakáshelyzetüket.
Hogyha a 2015-ös évet áttekinted, akkor ez milyen év volt úgy általában ingatlanpiaci szempontból Kalocsán, és mi az, ami kinéz 2016-ra véleményed szerint?
Hát 2015 volt az, amikor már egyértelműen a valamilyen, majdnem azt mondom, hogy 100%-osan normalizálódott az ingatlanpiac. Tehát van kereslet, keresnek kisebb házat, lakást, történt már nagyobb értékű ingatlan értékesítés is. Úgy gondolom, hogy most itt a Csokról beszéltünk, jelentősen nem fog emelni az ingatlan piacon. Most ha emel 10%-ot, az szám szerint igen, de Kalocsán most eladnak, mondok egy számot, egy évben 200 lakást, most eladnak 220-at. Nem olyan nagyon nagy mértékű elmozdulás ez. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat fog folytatódni idén is. Tehát, hogy normalizálódik a kereslet.
Ez gondolom jó.
Igen, persze, mindenkinek jó.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kovács László, Kalocsa ingatlan értékbecslés közvetítőnek köszönjük, hogy itt volt velünk. Műsorunk utolsó felvonásában Kalocsa leendő díszpolgárát fogjuk megszólaltatni.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. Can take it to the store, so you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for.
Show me love.
Egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém. Kérdések súlyokként húznak, az igazam csak keresem, mert ketté vált. Válasz, mint régóta itt bent vár. Most szabadul a hiten át. Így lesz jó, vagy ez tényleg csak véletlen. Állandó, vagy kürtánc az életem. Kell, hogy hív, hogy élesz fel. Szóljál még egyszer egy hang, a titkos jel, ez ébreszt fel. Ez ébreszt fel. Csak élesz fel. Az erő és sötétben járni, ki tudja majd a nevem, és ki tart még vajon velem. Éveim súlyaként hordom, a jelenem is keresem, mi vár még rám. A kételj, mi mindig a föld. De nem győzhet le soha már. Így lesz jó, vagy ez tényleg csak véletlen. Állandó, vagy kürtánc az életem. Kell, hogy hív, hogy élesz fel. Szólj rám még egyszer egy hang, a titkos jel, ez ébreszt fel. Ébreszt fel, csak élesz fel, csak ébreszt fel, csak ébreszt fel, csak ébreszt fel, így lesz.
Hallottam, ez volt az élesz fel. Hát mi is felélesztettünk valamit, illetve valakit az elmúlt hét valamelyik reggelén. Erről lesz szó a Turmix folytatásában, ugyanis a napokban döntött a kalocsai képviselőtestület arról, hogy ki kapja meg 2016-ban a város díszpolgárának járó elismerést. A döntés íre mondhatni felrobbantotta az internetet, és többek között rádión közösségi oldalán elsőként leközölt bejelentést is ezrek nézték meg. Rengetegen megosztották, és még többen kommentelték. De vajon mit szólt a hír főszereplője? Lakatos György Fagott művész, a Kékmadár Alapítvány megálmodója és a róla elnevezett fesztivál igazgatója, amikor hozzá is eljutottak a fejlemények, ugyanis az egyik Korona Káféban Német István kollégámmal ébresztettük őt. Kitől tudtad meg először? Mert ugye én, mikor fölhívtak, nem árultam el neked semmit, mondtam, hogy valamiről, egy nagyon jó dologról szeretnénk veled ma reggel beszélgetni, ami most
nem a kék mondani. Az már gyanú, te már rögtön gyanús voltál nekem. Ismerlek, nem mondom hány éve, úgyhogy rögtön gyanús voltál nekem. Ex-polgármester úr török felé hívott föl, aztán utána az Edith gratulált a Soponyainél a zeneiskolából. Éppen úgy közel voltam, nem is tudom már, tudom, bevásárlás körülutó voltam, és ez hazajöttem is tele volt már számítógép mindennel, úgyhogy... Akkor már láttam a hivatalos híreket is. Igen.
Gondolom, hogy minden a sok gratulációt jelenti. Egyébként mi kitettük pontosabban Vörös István, ugye a helyi hírek szerkesztője a Facebook oldalunkra.
Igen, azt is megkaptam. Igen, okay. Ott már ilyen több száz gratuláció van, és éppen most olvasgattam őket a reggel végig.
Igen, és mindenkinek megköszönöm, tehát nagyon aranyos vagy. 10.246-an látták ezt a bejegyzést.
Nem mondod. Tehát, akkor sok az összes kamocsai.
Népszerű vagy, igen. Igen, nagyon népszerű.
Köszönöm.
Azt tudod, de hogy ennek volt egy előzménye itt nálunk a rádióban. Ugyanis amikor megtudtuk, hogy hamarosan a képviselő testület díszpolgárt fog választani, akkor megkérdeztük a hallgatókat, hogy kiket javasolnának egyáltalán. És ugye négy név merült fel, az egyik a tiéd volt, a másik Paprobi pedagógusé, a zenészi költői pályafutásáért dr. Fritz Péter belgyógyász, őt is ismered, Kőszegi Feri bátyja, KS elnöke, aki most vonult nyugalomba, illetve a dr. Stanyik Ferenc gyermekorvosé.
Hát az egy elég jó népsor. A Fritz Péterrel együtt jártunk gimnáziumba, is ismerem, hogy azért, hát igen. De tulajdonképpen azért azt elvizgáltam magamban, hogy hát igazából én nem is élek Kalocsán. Világos, hogy persze egyrészt a szüleim miatt, másrészt meg a Kalocsán mindig is a... Hát nem tudom, az otthonomnak számít, azt hiszem, annyira fontos nekem, meg hát persze képvonál, hogy sokat járok le, de hát most ugye számolgattam magamba a napokat, tehát egy évben azért nem vagyok lenne összesen 3-4 hétnél többet, sajnos hozzá kell tennem. Úgyhogy ezért is nagyon jó, és igazából gondolkodtam, hogy ez a dísz polgár, ez mit is takar. Még a polgár az még hagyján, de hogy ez a dísz, ez nem tudom, ez velem kapcsolatban hogy merül fel egyáltalán. Mondjuk az apám az egy dísz polgár, vagy az édesanyám, azt el tudom képzelni, de hát én mind dísz, vagy gondoljam ebbe le, hát nem nevetséges.
Gyuri, az van, hogy az ember, amikor él, akkor nem biztos, hogy mindent ugyanúgy lát, mint körülötte lévők. És hát lehet, hogy majd az idő dönti el azt, hogy akár ettől sokkal többre is. Szerinted te bekerülsz a történelem könyvekbe?
Ez nagyon jó. Nem, az orvosi lexikonban biztos ez a sok operációval. Gondolom. Egyébként egyszer elmondtam ezt talán valahol a Szeretett Gimnáziumban, Szent István ugye most volt ugye 200 éves, és akkor ott is az a megtiszteltetés ért, hogy a nyitó koncertet én játszhattam. És akkor ott hála rengeteg tanár volt, meg rengeteg diák, és akkor ott elmondtam egy történet, ami lehet, hogy egy kicsit, hogy mondjam, önző, vagy hiú, vagy nagyképűnek tűnik, de igaz volt, mikor én annak idején a gimnibe jártam, István gimnibe, akkor ott mentünk fel az elsőmet a lépcsőn, a márvány lépcsőn, szemben volt egy ilyen márvány tábla, ha emlékezik, főstélyet emlékszel rá, és ott ki volt írva mindenféle báró, nem tudom kicsoda, meg nem tudom, mint hadnagy, meg ezredes, meg mindenféle híres tudósok. És én megmondom őszintén, 1978-ban, amikor először értem oda föl, akkor ugye el tudtam volna képzelni, hogy majd egyszer a nevem oda be lesz vésve, abba a márvány táblában. Aztán persze az élet mindenféle, nem lettem csillagász, nem lettem tudós, egyszerű szürke mezei fagottművész lettem, amiket nem feltétlenül vésnek márványtáblákba, talán nem is kell, aztán az embernek az élete lesz márványtábla, vagy a gyerekei lesznek márványtáblák, vagy legalábbis abba vésett fontos nevek vagy szavak. De mondom, én annak idején voltak ilyen hiú ábrányaim, aztán azóta ezek már elmúltak.
Aztán milyen érzések keningenek az emberben, amikor egy ilyen hírt megtudod, hogy ő egy város díszpolgára lesz, ahol tényleg az élete nagy részét élte, ahol suliba járt, ahova vissza, ahova azt mondod, hogy hazamegyek, akkor nyilván azt mondod, hogy hazajössz Kalocsára.
Nem tudom, szóval tényleg nehéz megemészteni, mert nehéz magát a fogalmat körülírni, miért kap valaki díszpolgár. Világos, hogy azért, mert valaki azért a városért, valami olyasmit tett. Valószínűleg nem elég, bocsánat, idézőjelben csak tanítani 30 évig, vagy csak tesztekapodot készíteni, vagy csak autókat szerelni, hanem valami fajta olyan jelentőségű dolgot, vagy emberi dolgot, vagy emberi kapcsolatokat, vagy emberekkel való együttevést kell tenni. Amitől ez talán még tovább mutat, bár én úgy gondolom, hogyha igazából végig gondoljuk, én magam is tudnék biztos, pedig hát már lassan a fenegye meg 70, mikor jöttem el 78-ban, mikor volt 35 éve, 36, 30, 38 éve, úristen, ilyen 40 éve. Még én is tudnék felsorolni azt hiszem olyan embereket, akiket én úgy gondolok, hogy biztos nem is keveset, akik díszpolgárok, akik nem csak bementek reggel 8-kor és délután 4-kor kijöttek, hanem az egész életük, akiket a hátukon hordozták, vagy azt az osztályt, vagy azt a beteget, vagy azokat a betegeket, vagy azokat a rászorultakat, vagy a várost. Tehát ilyen biztos, hogy sok-sok van. Persze világos, hogy egy testületnek valami alapján dönteni kell, világos, hogy én könnyű helyzetben vagyok, mert színpadon vagyok állandóan, nem csak a fagottozásommal, hanem a kékmadárral is, tehát azért egy könnyű helyzetben vagyok. De őszintén szóval két dolgot jutott eszembe, három dolgot imádtam nagyon, sokat, de most három eszembe jut. Az édesapámmal és a két nagyapámmal sétálni az utcán. Az édesapámat nem kell bemutatni nektek meg a hallgatóknak, talán a nagyapámat, a Erci bácsit, meg az Ernő bácsit, két apámnak az édesapja és édesanyámnak az édesapja, és nagyon szerettem velük az utcán sétálni. Egyrészt mert mindig világéletemben szerettem sétálni, és azért, mert ők nagyon, hogy mondjam, komoly emberek voltak. Aki ismerte őket, mindegyik magas, 81-90 magas, jóvágású fickók voltak. Nálunk egy ilyen családi hagyomány, nálam valahogy elmúlt. És imádtam előtt, meleg, nagy, kérges kezük volt, és mindenki ismerte őket. Mentünk az utcán, és akkor mindenki köszön nekik, ők is mindenkinek köszöntek. Hogyha én véletlenül nem köszöntem volna, akkor megszültetek a kezemet, hogyha mire hazaértünk, tiszta vörös volt a kezem, mert persze mindenki ismerte őket. De borzasztóan imádtam ezt a dolgot, hogy ilyen fontos emberek, ilyen jó emberek, az én édesapám, meg az én nagyapáim, mindent tudtak persze, elmentünk sétálni, ilyen fogtői Dunapartra, vagy Mecsesi útra, akkor az összes növényt, az összes madarat, az összes fát, az összes mindent ismertek, mindenki ismerte őket. Olyan komoly emberek voltak, és ma reggel, amikor iszogattam a kávét, és vártam a hívásotokat, hogy éppen csönd legyen, nem menjen a kávéfőző, a mosogatógép, és a gyerekek se dobálják éppen az iskolatáskájukat, ha próbáltam valamilyen csöndbe itten meghúzódni, akkor ez jut eszembe, hogy akkor még a Hunyadi utca nem ilyen betonlapos volt, hanem téglával volt kirakva. Emlékszem, mindig megszámoltam, én tudtam, hogy az énekzően így hány tégla van, meg a gimnázium, mert mindig megszámoltam. És akkor milyen jó volt ezekkel a remek emberekkel végsétlen az utcán, fogni a kezüket és tudni, hogy hozzájuk tartozom. Talán ők voltak az első díszpolgárok az életemben.
A vonalban Lakatos György Kalocsa díszpolgára. Gyuri, azt írják, a döntés indoklásaként az országosan és nemzetközileg is elismert kimagasló előadó művészi teljesítményed, valamint a Kékmadár Fesztivál szervezésében szerzett elévülhetetlen érdemeid miatt kaptad ezt a címet.
Hát most erre mit mondjak? Azt tudom mondani, hogy örülök, hogy ezt így látják. Világos, hogy a Kékmadár Alapítvány a fesztiválért tett elévülhetetlen, ilyen nehéz szó ez érdemeim. Köszönöm, hogy ezt világos, tényleg 25 éve csináljuk már, egyébként pont a napokban is most lázasan próbálom a műsort összeszerkeszteni. Az a kettenem, hogy van az a híres nóta, hogy egyedül nem megy. Ezt szoktam mondani, de most is elmondom. Tudnék még legalább 5-6 embert a közvetlen környezetemből mondani, akik nélkül szerintem tudtam volna csinálni. Megfelelő pár évig próbálkozni, vagy legalább valami kisebb jelentős dolgot csinálni. Egyedül nem megy. Tehát ez, azért örülök, hogy eddig benne van, mert ez szól úgy, ahogy van az egész szervezőbizottságnak. És azért szól Kalocsának is, mert Kalocsa nélkül sem ment volna. Nem elég csak helyszínt adni a Kékmadárnak, hanem fontos volt, hogy el sem tudom sorolni, hogy hány ember segített, hogy idáig eljussunk. 24. Kékmadár lesz idén. Hangsúlyozom, 24. ez 24 év. Megvan negyed század. Nem tudom, hogy hány fesztivál van az országban, nem hogy magánkezdeményezésből, hanem egyáltalán akár állami, akár városi szervezésben, ami ezt a 24-5 évet megéri, lassan 30 éve. Új generáció van már, akik nem is éltek még, amikor mi elkezdtük ezt csinálni, úgyhogy ez nem csak nekem szól, hanem önmagának a városnak is. Hát az, hogy ezt mondtam az előbb, hogy fagottozok, hála Istennek itt van külföldön sokat, de most még Zágrába, 2 hét múlva, ahol a nagymamám született, tehát némileg az is a szülő városunk játszani, és aztán utána meg Pekingbe április elején. Hát szerencsés pályán van, hogy a színpadon játszhatok, és hogy tényleg van a következmény, az ember itthon is van, meg külföldön is. Ez egy olyan dolog, hogy most volt pár hete a Lakatos koncert a Kamarateremben, könyvtárnak a szervezésében, és akkor ott játszottunk, vagy 9 Lakatos, az öcsém, húgom, és egy pár gyerekünk, 2 lányom játszottunk a koncerten, és mondtam, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, hogy kimész a színpadra, mert ez egy hihetetlen élmény kimenni, ugyanakkor hihetetlen felelősség kimenni. Hiába vagyok, a fenegye meg lassan, hány éve? 35-30, nem mondom tovább. Ki vagyok 35-40 éve a színpadom, óriási öröm és óriási felelősség, és mindig feszült vagyok. Ezt nem lehet soha megszokni.
Egyébként azt mondják ránk is, hogyha már valaki ezt a feszültséget, lámpalázat, mindegy, hogy hívjuk, nem érzi, akkor ott kell abba hagyni.
Akkor be kell fejezni. Igen. Most Róla Jánossal talán nem kell bemutatnom a Liszt Ferenc Kamarazenekar a koncertmesterét. Én most 70 éves, és azt mondtuk, valahol játszottunk egyet, és így megyünk ki a színpadra, azt mondja, hogy ide figyelj, soha nem lehet megszokni. Ez nem megy. Uh-huh. Nem is kell. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy kimész, benned van a feszültség, de ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ebben tényleg, hogy mondjam, tehát reflektorfényben vagy, ilyen szempontból előnyt élvezek másokkal szemben, mert biztos, hogy egy remek köműves, vagy egy remek üzletékszerelő, vagy egy mozdonyszerelő, vagy apámhoz közelítsek, vagy egy dunai hajós, és tudja remekül csinálni a munkáját, vagy egy közönségszervező, már egy pedagógus, azért az is tényleg gyerekek előtt van, de azért ilyen szempontból én művészek, zenészek előnyt élvezünk, mert éjjel-nappal kint vagyunk a színpadon.
Gyuri, díszpolgári cím, gratulálunk, és márciusban lesz a hivatalos átadás, avatás, nem is tudom, minek nevezzem, addig, de már talán fogod tudni, hogy mi is az igazából a díszpolgár cím. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk ma reggel.
Járatok! Mi köszönjük, hogy itt voltál, szép napot, szép hétvégét,
vigyázz! Szia, egy élmény volt. Lakatos Györgynek Kalocsa város lendő díszpolgárának köszönjük, hogy időszakított a beszélgetésre. A március 15-i ceremónián akár személyesen is gratulálhat majd neki. Ennyi volt mai műsorunk a Turmix Mix. Én köszönöm a kitüntető figyelmet Vörös István főszerkesztő nevében is. Ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásait teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Készült a médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.